Folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Továbbra is az új Európai Bizottságról beszélünk, de most abból a szemszögből, hogy a testület összetétele mennyire tükrözheti majd Ursula von der Leyen formálódó programját. Forris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét kérdezem.
A portfóliókkal való zsonglőrködés, hogy most hány alelnök mit csinál, hogy csinál, az továbbra is az a vergődés egy kicsit, amivel minden bizottsági elnök szembenéz, hogy tudnék egy 28, most már a britek távozása után egy 27 fős, elég jelentős számú testületet kell tudni operatív módon működtetni. Itt tehát inkább vezetéstechnikai kérdésről van szó, ténykérdés, hogy nincs 27 féle egyformán fontos teendő. Azt a problémát, hogy nem tud 27 látszólag egyforma helyzetű, egyformán tagállamokat képviselő embernek egyforma súlyú munkát adni. Már évtizedek óta próbálják a bizottsági elnökök kezelni, már Prodi 1999-ben felvetette a klaszterek ötletét, hogy ugyanis legyen csak 10-12 alapvető feladat és arra kijelölt biztos, továbbá legyenek körülöttük vagy fölöttük olyan további más biztosok, amelyek az ő munkájukat koordinálják, biztosítják, hogy amit például most van von der Leyen esetében, a nagyon fontos ügyekre külön szem és fül és akarat is odafigyelés vigyáz.
Kiemelte a három közvetlen alelnökét, ami szerinte ezek a területek a legfontosabb célkitűzései lennének.
Erről a Juncker bizottság kicsit hasonló előző 5 éves ciklusban alkalmazott technikája már valamelyest bevezette ezt, hogy mégiscsak legyen ilyen, és így került sor arra, hogy az elnök asszony megnevezte azt a három szerint a legfontosabb teendőt, amivel mindenképpen foglalkozni kell, és így el tudta fogadtatni, hogy erre még pluszban plusz emberek vigyázzanak. Ettől függetlenül lehetnek még majd viták abból, hogyha ezek a plusz emberek az úgynevezett egyszerű biztosokkal együttműködve, netán azoknak ellentmondva azokat koordinálva próbálnak tenni valamit, de hát ez majd a jövő zenéje.
Mennyire kell együttműködni a biztosoknak? Mennyire érvényesül az, amit te is említettél, hogy egyik másik alá fölé rendelt viszonyba kerül?
Az érzékenység az alá fölé rendeltségnél van. Juncker ezt úgy próbálta megkerülni, hogy azt mondta, hogy az biztosok munkaterületeit ellenőrző alelnök biztosok, azok tulajdonképpen nem személyeket vezetnek, irányítanak és koordinálnak, hanem csak arra ügyelnek, hogy a legfontosabb prioritások azok érvényesülni tudjanak, sőt, ő még azt is bevezette, hogy tulajdonképpen minden alelnök valahol más elven az ő területéhez nem tartozó biztosok munkáját is ellenőrizheti, hogyha ott merül fel, mondjuk közlekedésnél merül fel klímapolitikai kérdés, akkor jó lehet, az nem a klímabiztosnak a témája lenne, de mert a közlekedés ezen vetülete klímát is érint, akkor arra is beleszólása lehessen. Tehát próbálják elkerülni azt, hogy ne személyeket instruáljon, hanem témák megvalósulását felügyelje, és ennyiből ez nem annyira utasítási kérdés, hanem témaszervezési együttműködési kérdés.
Még egy kérdés erre vonatkozóan még hozzá egy magyar jellegű, ugyanis Trócsányi Lászlóra lett rábízva a szomszédságpolitika, illetve a bővítés. Ez a terület félig meddig azért mégiscsak a külügyi főképviselőhöz tartozik, nem? Illetve hát még magasabb szinten az állam és kormányfőkre, mert ők döntenek legutoljára ebben a kérdésben.
Igen, egyértelműen a külkapcsolatokért felelős alelnökkel való együttműködés ebből a szempontból egyértelmű lesz, hiszen egyelőre még nem Európai Unión belüli ügyről van szó, hanem Európai Unióhoz képest kívül álló tagországokkal való viszony kapcsolat, netán annak később tagságba forduló fejlődés lesz majd a téma, és ez valóban érint külkapcsolati viszonyokat is.
Ugye Ursula von der Leyen megválasztásakor már kvázi egy programot belengetett, vagy bemutatta az Európai Parlamentnek, de a biztosi pozíciók szétosztásánál mennyire lehet látni most már jobban a megválasztott bizottsági elnöknek az elképzeléseit, illetve a programját, mert ezt majd külön újra be kell mutatnia az Európai Parlament plenáris ülésén.
Annál is inkább, mert hiszen amit a júliusban elmondott az Európai Parlamentben, az nem részletes programbeszéd volt, hanem inkább személyes koncepció gyűjtemény. Mint elnöknek és mint új bizottságnak munkaprogramot kell tudnia bemutatni, ami egy sokkal összeszedettebb, egymással is koherens kapcsolatban álló tevékenységek és céloknak egy nagyon koncepciózus együttesét kell, hogy mutassa. Abból, ahogy ő a portfóliókat leosztotta, és abból, ahogy például a három fő cél megnevezte, és erre külön egy fő alelnöki posztot hozott létre. Egyértelműen látszik, hogy a júliusban mondott alapvető célokat továbbra is elsőrendűnek tartja. Hozzá kell, hogy tegyem viszont, a probléma nem is itt van, de főként nem is itt lesz, majd ha bemutatja a munkaprogramot ősszel, hanem ott, hogy amikor ő vázolta a koncepcióját és a leendő főbb céljait, akkor azért figyelembe kellett vennie azt is, hogy mik az elvárások vele szembe, és hogy tudja elérni azt, hogy meg is választák. Ne felejtsük el, hogy ő júliusban még igazából nem programbeszédet, hanem választási beszédet mondott. Ugye a választás idején egy politikus sok mindent ígér. Itt tudni kell, és hát tudjuk is, hogy az Európai Unió mára-már azért rendkívül megosztott, és persze ez leképződik az Európai Parlament összetételében, az ott képviselt véleményekben is. Vannak tagországok, amelyek továbbra is a pénzügyekben szigorúságot és fegyelmet hirdetnek, vannak tagországok, amelyeknek már elegük van ebből, és úgy érzik, hogy nem tudnak fejlődni, növekedni, hogyha nincs valami lazítás és serkentés. Vannak tagországok, akik rendkívül erőteljesen nyomnák minél erőteljesebben előre a klímacélok teljesülését, vannak tagországok, azt mondják, hogy ez megöli az iparukat, elveszi a munkahelyeket, tönkre megy a gazdaságuk. Vannak tagországok, amelyek nagyon érzékenyek a jogállamiságra, az általuk vélt jogállamisági normák tiszteletben tartására, és rendkívül zavarja őket, hogyha ezt más tagországok megbolygatják, annál is inkább, mert úgy érzik, hogy ez az ő belügyeiket is közvetve érintheti, hiszen egy általuk vallott modell helyett merülnek fel alternatívák. Vannak tagországok, akik azt mondják, hogy ez társadalmi hatáskör, saját tagállami hatáskör, saját alkotmányos hatáskör, ne szóljanak bele. Von der Leyen csak úgy tudott nyerni, hogyha lehetőleg mindenkinek ígér. A megosztott tagországok közül nem csak az adott fontos témákban az egyik oldalra teszi le a garast, hanem egy kicsit mond a másiknak is. A jogállamiságnál megállapította, kijelentette azt, hogy semmilyen kompromisszumot nem fog tenni jogállamiság védelme esetén, még a jogállamisági mechanizmus általános összintézményi kiterjesztését is kilátásba helyezte. Másfelől viszont azért tett utalást arra is, hogy nem szabad elfeledkezni a nemzeti specifikumokról, a tagországi önálló mozgásterekről, a rugalmas értelmezésről. Ezzel mindkét oldalnak tudott valamit mondani, és kapott is biztos mindkét oldalra szavazatot, hiszen tudjuk, hogy például a jelenleg formálisan jogállamisági eljárás alatt álló lengyel és magyar kormánypárti képviselők is megszavazták őt. A probléma majd a program végrehajtásánál lesz, ahol viszont mindkét oldal felé kell tenni is valamit, és hogy ez hogy oldja meg, ez lesz az ősz, meg a következő évek nagy kérdése.
A biztosi pozíciók elosztásánál is ezeket figyelembe vette, mert ugye a jogállamisági kérdések eddig Franz Timmermanshoz kötődtek, és most ezt a területet kvázi elvette tőle, és odaadott egy még nagyobb falatot, a zöld politikát, a klímacélokat, viszont például a görögöknél hagyta a migrációt, és érdekes módon a gazdasági területet a súlyos gazdasági gondokkal küzdő olaszoknak.
Különböző politikai megfontolások tudnak magyarázni különböző lépéseket jogállamiságnál például. Timmermans helyzete annyiból tarthatatlanná vált, hogy az általa képviselt és egyébként a jogállamiság védelmét vallók szemében teljes mértékben általuk helyeselt, megközelítve a kérdésnek, kormányokat idegenítette el, tehát megosztóvá vált. Ebből az alapállásból kormányok felett álló bizottsági politikusként hatékonyan egy ponton túl már nem lehet fellépni. Tehát, ha úgy tetszik, akkor ő gesztust tett a nemzeti nagyobb önálló mozgást igénylő országok felé azzal, hogy a számukra már szálkának számított Timmermans elmozdította. Másfelől viszont helyére tette azt a Vera Jourovát, aki igazságügyi biztosként sok esetben nem kevésbé ugyanilyen határozott védelmezte, lényegében Timmermans elveihez közelállóan magyarázta a jogállamiságok fontosságát és védelmét, például kiállt ő is amellett, hogy a leendő felzárkóztatási pénzek majdani elosztásánál legyen szempont a tagállami jogállamisági helyzet is. De mivel ő egyébként nem felügyelte ezt a területet, ezért túl gyakran, túl hangosan konfliktusban még nem került senkivel. Az, hogy őt választotta, megnyugtatja azokat tagországi és európai parlamenti képviselői körökben, akik fontosnak tartják a jogállamiságot. Az, hogy Timmermans azt elmozdította, egyelőre megnyugtatta azokat a tagországokat, akik nehezményezték Timmermans túlzott buzgalmát, és akiknek ilyen területen nincs még idézőjelben mondva rossz tapasztalatuk Verovával. Tehát ezekkel az apró nüansznyi lépésekkel tud operálni, amikor különböző embereket valahova tesz. Timmermansnak a nagyon vehemens, erőteljes, ugye a jogállamisági kérdésekben gyakran épp ezért például a kormányokat részben maga ellen fordító fellépése valamely ügy mindenáron megvalósítására, tehát a megközelítés módszertana mindenképpen vonzó lesz majd az országok számára, akik nagyon fontosnak tartják a klímacélokat, és akik feltétlenül igényelnék, hogy ne egy arctalan technokrata foglalkozzon ezzel egyszerű ügyintézéssel, hanem valamilyen harcos kiállású politikus alkat, aki mindenképpen próbálja ezt hajtani is előre. És ennyiből ez a választás szintén olyan lehet, ami segítheti összességében, legalábbis kezdetben az új elnökasszony csapatának a jó megítélését és megtartását. Az olasz biztos gazdasági kulcstárca odaítélése több dolgon is múlt. Az egyik legfontosabb legfontosabb, hogy nagyon sokak számára, és nem csak Brüsszelben, EU intézményekben, hanem sok európai uniós tagországban is komoly aggodalom volt, hogy lesz egy olyan szélső jobboldali átrendeződés Olaszországban, amelynek nem csak egy kérdés, hogy például hogy viszonyulnak a migrációs politikához. A tagországok, főleg az eurozóna tagországait jobban idegesítette az, hogy megvadul-e az olasz kormány politikája, ha egy ilyen szélsőségesebb szint vált, olyan értelemben is, hogy elkezdenek nem törődni a közös kritériumokkal és elvárásokkal, és elkezdenek még jobban költekezni, miáltal a piac megint rászáll az olasz gazdaságpapírokra és az olasz piacra, az olasz pozícióra, minek következményében előállhat a 2011-es helyzet, és ismét napirendre kerülhet az olasz bedőlés, ami viszont óvatlanul magába ránthatja az egész eurozónát. Ha úgy teszik, egy nagyon vehemens olasz önálló gazdaságpolitika a többi eurozóna ország kárára vagy bőrére is történhetne, vagy történhetett volna. Na most, hogy erre jelőre nem került sor, ez egy nagy fellélegzés volt, és ennek szinte, ha úgy tetszik, honorálása is az, hogy akkor viszont Olaszország megkapta a legfontosabb gazdaságpolitikai tárcát. Tudva az egyébként, hogy maga a személy korábban például miniszterelnökként is a koncepciózus fegyelmezett politikusok közé tartozik, és ő mindenképpen ilyen szempontból a hagyományos eurozóna politikai vonalat fogja meg vinni tovább.
Foris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!